No, hát a bitcoin, illetve a kriptó fizető eszközök.
Bitcoin tekintetében itt billegünk a történelmi csúcskengelyekén, úgyhogy nagyon jól időzítettük ezt a beszélgetést. Egy óriási ralliban van éppen a legnagyobb
igen,
kriptó.
És minthogyha a szabályozás is enyhülne, tehát a jogalkotó is Európában és Magyarországon is, minthogyha kicsit elnézőbb lenne a kriptoeszközökkel szemben. Úgyhogy minthogyha egy ilyen történelmi pillanatokat élnénk ezen a területen, de hogy ez így van-e, Schulz Gáborral, a Make It Count alapítójával fogjuk ezt átbeszélni. Szervusz, jó reggelt!
Hello, sziasztok!
Szia, jó reggelt!
Hát ti igazából azért tárcsáztunk benneteket, mert hát, hogy is mondjam, kripto cápákat, kripto cézárokat képeztek, tehát ha valaki, akkor ti biztos tudjátok, hogy mi van a piacra, amire érdemes figyelni. No, bitcoinnal kezdjünk! Ez a legközismertebb kriptofizető eszköz, még az is hallott róla, aki nem hallott róla. Most éppen mi történik a piacon, egy ilyen mikroelemzéssel nyissunk, hogy ez a történelmi csúcs, mikor azt mondták, hogy 7 évig lesz kriptotél.
Aha, ezt valószínűleg benézték egyébként, ez így rövidebbnek tűnik.
Meg akik, akik mondták, gyanítottan nem ismerik a ciklusokat a bitcoin.
Igen, igazából két nagyon fontos dolog történik most a piacon. Az egyik az, hogy így abszolút ilyen bika hangulatba kapcsoltunk, a másik meg, hogy egyre jobb ilyen mémek jönnek mindenhol. Ez talán a legalább annyira fontos. Úgyhogy én igazából ebbe fordítok.
Álljunk már meg. Milyen mémek, és a mémek miért befolyásolnák a bitcoin árfolyamát?
Ez azért mindig kéz a kézben jár, tehát a kriptopiacon jellemzően elég sok olyan típusú ember mozog, meg befektet, akik így a hagyományos ilyen pénzügyi világban nem nagyon találták meg a helyüket soha, vagy egyenesen ilyen bankok, vagy így kb. Ilyen rendszerellenesek is, és ez egyfajta tüntetés is nekik. Ezzel meg együtt jár ennek az egész hangulata, hogy vicceskedünk, miközben így azért befektetünk, meg mémcoinokat kereskednek az emberek, és én például ezzel nem kereskedek, de így abszolút értem, hogy ez miért van így. Egyébként az elején, amikor mondtátok, hogy gazdasági Muppet Show, pont ez jutott eszembe, hogy van egy ilyen tök jó mém, ahol a Kermit, a béka, így a főnökének azt mondja, miután ugye elkésett, és a főnöke számon kéri, hogy 60 000 dollárom van a bitcoin, úgyhogy vigyázz a szádra.
Tehát maga a munkavállaló fenyegeti meg a főnöket, igen.
Így van.
Maga az a sok ellenérzés, ami a bitcoinnal szemben megvolt, az így enyhülni látszik? Tehát több lett a befektető, nagyobb lett a kereslet, szűkült a kínálat? Ezt azért kérdezem, igen, mert ugye van egy ilyen fellezési idő is, vagy nem tudom, minek hívjátok ezt.
Ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert ugye a legnagyobb katalizátor itt évelején volt. A mostani bika piac az igazából már ilyen tavaly november környékén elkezdődött. Mi akkor kezdtünk el komolyabban befektetni projektekbe, meg bitcoinokba. Akik követtek, azok így nagyjából ezt az időszakot így be is tudták lőni. És aztán januárban kapcsoltunk igazán rá, mert hogy megérkeztek az intézményi befektetők. Ugye az intézményi befektetők itt ilyen könnyű súlyú cégek vannak, mint a Vanguard vagy a BlackRock, és ők így elkezdték fölvásárolni már korábban a bitcoinjaikat, mert hogy lehetett tudni, hogy januárban jönnek a bitcoin spot ETF-ek. Ugye aki nem ismeri ezeket a termékeket, ezek igazából így az ilyen kapudrogjai így a kriptopiacnak, mert hogy ezt hagyományos ilyen tőzsdei keretek, meg hagyományos pénzügyi piacokon is lehet kereskedni. Tehát az ETF-ek gyakorlatilag ugyanúgy kereskedhetők, a Bitcoin Spot ETF-ek most már, mint egy arany, vagy egy S&P 500, és emiatt egy csomó retail befektető, akik eddig így a kriptopiacra nem akartak befektetni, vagy kriptopiacon nem akartak kereskedni, azok most egy ilyen indirekt módon bele tudnak vásárolni a bitcoinba. Viszont ennek az így a másik oldala ennek a képletnek, hogy ahhoz, hogy bitcoin spot ETF-eket kibocsájtassanak ezek az intézményi befektetők, nekik ezt meg kell vásárolniuk valahol, vagy az azonnali piacon, vagy OTC, vagy egymástól, és ez hajtja most így az árat nagyjából.
Ugye ebbe ez volt a pláne, hogy spot ETF jöhetett létre, ugye erre adott az SEC engedélyt, mert ezek azok, akik megveszik bitcoint a piacról, és tartják kicsit olyan, mint az aranyban a GLD, ugye ami fizikai aranyat vásároló ETF, és ugye amikor az ETF-be, a befektetési alba bemegy a dollár, itt láthattuk a jelentéseket, hétről hétre több milliárdos nagyságrendű dollár beáramlás volt az ETF-ekbe, ezeket el kell költeni a piacon, tehát meg kell venni a bitcoint, vagyis egy ilyen plusz kereslet támadt a bitcoin piacán.
Így van, így van. Ez egyébként annyira brutál ez az ütem, tényleg ilyen elég irgalmatlan számok vannak. A BlackRock, mióta ez januárban elindult az egész bitcoin spot ETF kereskedés, meg kibocsátás, a BlackRock azóta fölhalmozott kb. 10 milliárd dollárnyi bitcoint. És ez azt jelenti, hogy minden nap több százmillió dollárnyi, néha milliárdnyi bitcoint vásárolnak föl ezek az intézményi befektetők, és ez azért is érdekes, mert hogyha meg megnézzük, hogy valójában így a mainstream ilyen médiában, meg a Twitteren, meg a social médiában mennyire nagy keresettsége van mondjuk a bitcoinnak vagy a kriptónak, akkor tökre azt lehet látni, hogy még egyáltalán nincs meg az a fajta érdeklődés, ami az előző Bika piacon már így ott volt. Szóval még így ez egy ilyen kettősség, hogy bár úgy néz ki, hogy már így már benne vagyunk mélyen így a Bika piacban, a retail befektetők szempontjából még így tökre nem.
Hát ez egy érdekes, és minek köszönhető a hatósági enyhülés mondjuk Amerikában? Tehát túl nagy volt a nyomás, mert hogy ugye voltak, hogy hát ugye a hagyományos bölények, befektetői bölények, mint például Warren Buffett azt mondja, hogy ez egy óriási nagy átverés ez az egész kripto dolog, ő bottal se piszkálná meg. És igen, hát ugye igen, rá elég sokan hallgatnak. Csak igen, a hozzánk hasonló boomerek esetleg.
Igen, de bocsáss meg, a Warren Buffett az aranyra is ezt mondja, és itt jön egy érdekes párhuzam, mert az arany egy pont akkora semmi, mint a bitcoin például.
És az is, mit ad Isten, csúcs közelben van most.
Igen, igen.
Igen, itt ugye két ilyen dolog is van. Az egyik az, hogy azért a Warren Buffett mindig szeretett úgy nyilatkozni, hogy az pont neki így jó legyen. Szóval valahol ez...
Mit ad Isten?
Valahol az... érthetetlen, hogy egy amerikai pénzmágnás egyébként pont ezt csinálja.
Elon Musk-tól se hallunk ilyesmit.
Hát igen, az meg a másik, a másik pont a coinokkal kapcsolatban. Ő se csinált, sose csúnyát.
Még soha nem manipulálta a piacot.
Dehogy
hála
is.
Istennek.
Igen.
De egyébként, hogyha szétnéztek, akkor csomó ilyet lehet látni. Ott van Jamie Dimon, ugye a JP Morgannek a vezetője. Ő a legnagyobb ilyen scammer, mert hogy ő konkrétan azt csinálja, hogy nyilvánosan kutyázza a bitcoin, meg a kriptopiacot, hogy ez az emberkereskedők pénze, meg csak drog pénz van benne.
Megkaptuk mi is, éljen a bitcoin, támogassátok csak az észak-koreai hackereket és a bűnözőket. Most jött pár perce, még meleg az
üzenet. Mert a készpénz nem alkalmas erre, ugye, ami nem hagy nyomot maga után.
Isten hozott a világomban titeket, ez ilyen. És egyébként meg a Jamie Dimonnak a mindenféle shell cégeken keresztül, meg amikor ő nyilatkozik arról, hogy a bitcoin az mennyire vállalhatatlan, közben folyamatosan vásárolják föl. És ez már így 6-7-szer eljátszotta. Szóval ez nem egy egyedi eset. A szabályozó változás szerintem főleg azért történik, mert hogy így az amerikaiak adták be a derekukat. Ugye ez a bitcoin spot ETF, ez már 10 éve húzódó sztori. Tehát 2013-ban volt, vagy 12-ben az első ilyen az ilyen fellángolás. Bocs, lehet, hogy hülyeséget mondok. 8 éve? Nem tudom.
Hogy
mindegy, ha értenék hozzá, biztos jobban tudnám. De hogy ez a spot ETF-eket már jó ideje egyébként át akarják nyomni, és most így áttört ez a gát, és emiatt egy csomó mindenki, aki eddig így hivatalból kénytelen volt azt mondani, hogy a bitcoin az egy fals, egy lufi, és hogy ne foglalkozzunk vele, ők most már megtehetik, hogy nyíltan is felvállalják, hogy ja, egyébként ez egy valid befektetési eszköz, egy új eszköztípus, és így érdemes ezzel foglalkozni. Hogyha követitek itt az elnökválasztást, így az amerikai elnökválasztást, soha ennyit nem foglalkoztak még az elnökjelölt, meg az elnök azzal, hogy most mi lesz a bitcoinnal, meg a kriptopiaccal. És ez azért van, mert hogy most már ezt így ki lehet tenni az asztalra, hogy oké, akkor ez így valid. És ugye ez azért is nagyon érdekes, mert hogyha megnézed, vagy megnézitek az egész kriptopiacnak a market cap-jét, a teljes piaci kapitalizációját, akkor ez nem egy olyan nagy piac. Az Nvidia magában kb. Nagyobb, mint az egész kriptopiac, szóval, hogyha meg így nézed, akkor miért is foglalkozik ezzel ennyit így egyébként, így a mindenkori szabályozás? Nyilván azért, mert hogy ők is látják, hogy ez hova fog kifutni.
Oké, nagyon a bitcoinról beszélünk, de mi van a többi kriptóval?
Bocsánat, még azért egy szót említsünk meg, csak mert ennek ugye beszéltük ezeket a 4 éves ciklusokat, meg felezést, ugye az egyik oldalon mostan ez a keresleti nyomás azért a Spotify ETF-ek oldaláról, a másik oldalon meg lesz egy kínálati szűkítés a felezés miatt. Tehát ez így együtt így van, alkot egy gyönyörű robbanó elegyet.
Ez egy ilyen szuperpozíció, én 2024-re azt szoktam mondani, hogy ez egy ilyen szuperpozíció év, mert hogy megjelentek a spot ETF-ek, jön a felezés, ugye hogyha nincs meg mindenkinek, ez a felezés arról szól, hogy a bitcoin az egy autoritás nélküli, önállóan működő kódrendszer, tehát ezt nem lehet manipulálni, és a kódban az egyik beépített alapfunkció az, hogy 4 évente, a felére vágja azokat a jutalmakat, amit a bányászgépek kaphatnak, azért, hogy üzemeltetik egyébként az egész hálózatot, meg közben ezt a bányászást, vagy algoritmus futtatást végzik. És ez azt fogja jelenteni, hogy 2024 után, a következő 4 évben fele annyi bitcoint lehet majd kibányászni, mint az azt megelőző 4 évben. Ez, hogyha egy kicsit leszűkíted ezt az analógiát, olyan, mint hogyha így az országnak a pénz kibocsátási képessége hirtelen leesne a felére, így nyilván föl fog értékelődni így a bitcoin, és nem is feltétlenül, mert hogyha matematikailag levezeted, akkor ez a supply shock, ez a kínálati shock, ez olyan nagy hatással egyébként nem lesz a bitcoinnak a piaci kapitalizációjára, vagy az elérhető bitcoinokra, viszont a logika, meg a hype, ami e körül épül minden 4 évben, az szokott egy ilyen árfelhajtó hatással rendelkezni inkább.
No, és akkor a többi kriptoeszköz, még mindig a bitcoin viszi a zászlót, és ezzel együtt mozog a többi, vagy ne adj Isten, mutat életjeleket a bitcoinon kívül, hát más vissza, is.
Dogecoin, hogy... az említett Elon Musk-nak a liblingje, már is duplázódott.
Igazából azt érzem, hogy András csak szeretné tudni, hogy mi az, amivel egy
szállítatóan
úgy nélkül következő.
Abszolút, arra kíváncsi, hát persze.
Hisz jó, ismersz.
Én megmondom őszintén, hogy én ilyen memecoinokkal, meg shitcoinokkal olyan szempontból nem foglalkozok, hogy mivel hogy nincsen valós projekt mögöttük, azon kívül, hogy így sok ember azt gondolja, hogy ez ér valamit, vagy sok ember azt gondolja, hogy ez nem ér valamit, valójában ezeknek nincs valid értékük, nem kézzelfogható értékük van. Én olyan projekteket keresek mindig, amelyek valami olyan problémán dolgoznak, ami sok embert érint, vagy valamilyen innováció, vagy valamilyen új innovatív technológiát akarnak a piacra dobni, vagy ennek a kettőnek a kombinációja. A memecoinok arra jók szerintem, hogy egy indikátorként működnek a piacon. És hogyha néztétek most az elmúlt napokat, akkor az volt, hogy így a bitcoin ment brutálisat, meg a memecoinok. És ez mindig így szokott történni egyébként a bika piac elején. Így a dumb money, meg a smart money egyszerre kezd el mozogni, és aztán általában az szokott történni, hogy a meme coinokban van egy nagy visszaesés. Én azt tippelem, hogy ma már egyébként ezt láthatjuk, és elkezd átrotálódni egy csomó nyereség olyan altcoinokba, amit bemondjuk jellemzően én is fektetek, vagy amivel én is kereskedek, meg Ethereumba.
Oké, okay. És az Ethereum, bocsánat, tényleg azt mondják, hogy az a biztonság, a bitcoin az... Még aki kicsit cizelláltabb ilyen kriptoügyekben, azt szoktam mondani, hogy a bitcoin az szélhámos oké, de az Ethereum, na az egy komoly kriptoeszköz.
Ráadásul, mintha itt is várnának valamiféle ETF-ekre a piaci szereplők, hogyha jól olvastam, igen. Ugye?
Így van. Az Ethereumnál 2 izgalmas sztori is van szerintem. Az egyik az, amit te is említettél, az Ethereum ETF-eknek a bevezetése. Ugye az amerikai szabályozó szempontjából a bitcoin meg az Ethereum kb. Ugyanolyan commodity-nek számít, és már régóta próbálják az Ethereum ETF-eket is engedélyezni, de nyilván amíg a bitcoin spot ETF-ek nem mentek át a szabályozón, addig ez így nem volt lehetséges, viszont most azt vizionálják nagyon sokan, egyébként köztük én is, hogy ezek az Ethereum ETF-ek, ezek még engedélyezésre kerülnek valamikor az idei év folyamán. Én azt tippelem egyébként, hogy ez inkább később lesz, ilyen Q3-Q4, és a piac egy kicsit így előre szalad, ahogy szokott egyébként mindig, és most épül be az árba ez a fajta várakozás, ami majd innen 4-6 hónap múlva valóban meg fog történni. Ez az egyik, ami így hajtja az Ethereumnak az árfolyamát. Egyébként most jött egy értesítés, hogy laza 7%-ot emelkedett az Ethereum eddig a mai nap folyamán, úgyhogy ez elég cool.
Klassz.
A másik dolog pedig... Ja, bocs, és a másik dolog meg, hogy az Ethereum az igazából, hogyha úgy veszitek, hogy a Bitcoin a digitális arany, akkor mondjuk az Ethereum az így a digitális olaj, így az energia ebben az egész kriptoszektorban, mert hogy ez programozható pénz, a Bitcoin nem annyira. Tudsz az Ethereumon nagyon sok pénzügyi tranzakciót automatizálni, és olyan új narratívek, meg kripto kategóriák jelennek meg, ahol mindig az Ethereumot használják fizetőeszköznek, fedezetnek, leverage-ként, stb. És ehhez mind-mind Ethereum szükséges. És ez is, ami nyomja fölfelé az árat folyamatosan.
Oké, beszéljünk egy kicsit zárásként a magyar piacról. Nem tudom, hogy megnézted a postaládádat, mert gyanítom nem e-mailben küldi a Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre a kriptotörvényjavaslatot. Mert hogy kiterjed a kriptoeszközök Magyarországon történő kibocsátására, kereskedésére, Magyarország területén végzett kriptoeszköz szolgáltatásokra, felügyeleti feladatok ellátására, és azt remélik tőle, hogy megnyitja a kriptoeszközök bevezetését előtt az utat a hagyományos pénzintézeti szektorba, tehát mintha Magyarországon is élénkülne valami, ami azért érdekes, mert a Magyar Nemzeti Bank többször felhívta a figyelmet, hogy ez hazárdjáték. Most akkor változott itt is a hangulat, a hozzáállás?
Hát, szerintem igenis, meg nem is, mert hogy az MNB igazából mindig azt kommunikálta, hogy ez egy veszélyes, egy kockázatos piac, amiben egyébként abszolút igaza van, tehát hogy ha valamiért érdemes így a kriptóval foglalkozni, az ugye a hozamkockázat arány, mert hogy mind a kettő magas. Viszont ugye ez egy régebben elindított folyamat. Ugye van ez a Markets in Crypto Assets Regulation, vagy MiCA, ami egy ilyen uniós rendelet, és gyakorlatilag ennek az implementálása történik így a hazai ilyen jogszabályi keretek közé. Szóval igazából az van, hogy így követjük így az ilyen uniós trendeket, ami szerintem tök jó, de hogyha egy kicsit így a dolgok mögé nézünk, akkor azt lehet látni, hogy egyébként Magyarország kifejezetten kriptobarát hely volt eddig is. Tehát itt, hogyha megnézitek az adórendszert, vagy a kriptonyereségre kivetett adókat, akkor ez így a régión belül egy ilyen kiemelten jó pozícióba rakja Magyarországot. Én elég sok ilyen kriptós figurát ismerek, akik Magyarországon élnek életvitelszerűen, azért, mert hogy itt adózzák le a kriptonyereségeiket, és egyébként nekik ez egy ilyen kvázi offshore országukhoz képest. Szóval ez a fajta törekvés, meg az MNB-nek ez az új jogszabálytervezete, ez a jogszabálytervezet, ami az MNB-t teszi majd igazából felelőssé, meg felügyelőszervé, ez így valahol várható is volt, meg szerintem jó dolog is, mert azért így elég sok átverés van, mi nagyon sok átverést látunk így a kriptopiacon, és a felkészületlen, meg pénzügyileg kevésbé tudatos emberek azok könnyen megszívják. Úgyhogy tök jó, hogyha lesz ennek itthon is valamilyen visszatartó ereje.
Egyet árulj még, Gábor, az 1 millió dolláros kérdést, hogy hogyan tovább? Ugye a 100 000 dolláros bitcoin árfolyam jóslatok már nem olyan kiugróak, az már szinte borítékolható is, már csak igen. Az idő kérdése. Te hova tennéd, hogy szerinted? És nyilván ez csak egy szubjektív
vélemény. Igen, itt ugye két ilyen időhorizonton dolgozunk mindig, az egyik az így a hosszú táv, és a kriptóban azért az egy év is hosszú távnak számít, tehát itt már mérik. Itt a nagyon régi patinás kriptoprojektek akár 3 éve is működnek, szóval itt a hosszú távon én azt gondolom, hogy ez a 150 000 dolláros cél az egyáltalán nem egy ilyen kiugró. Én a mostani Bika piacon, hogyha nem történik semmi olyan Black Swan esemény, mint az FTX összeomlása, vagy valami nagy pénzügyi gebasz, mint a Lehman Brothers volt, akkor szerintem a 150 ezer az biztosan meg lesz. Én az Ethereumnál legalább ilyen 12-14 ezres all-time high-t várok, de simán lehet, hogy alábecsülöm ezeket, mert hogy a mostani karakterisztikából azért az látszik, hogy ez egy jóval erősebb bika piac lesz, mint az előző, és hogyha megnézitek a grafikonokat, akkor az is elég brutál volt.
Igen.
Úgyhogy én nagyjából ide várom, amivel szerintem érdemes foglalkozni, hogyha valaki így mélyebben bele akarja ásni magát, így azok a projektek, amik a blokklánc technológiát meg az AI technológiát kombinálják, szerintem ott nagyon sok keresnivaló van még így a korai befektetőknek, meg a kriptogaming, tehát az a fajta játéktípus, amit kifejezetten blokklánc alapú tranzakciókra építenek, ahol te birtokolhatod így a játékban az asszeteket, a contentet, mindent. Én ezt a két kategóriát eléggé szorosan figyelemmel követem, úgyhogy nálam így ez így a nyerő, meg ezt ajánlom mindenkinek, aki most kezd bele, mert egy izgalmas is, meg nagy benne a potenciál.
Persze, csak nagy óvatossággal, így van.
Okay. Köszönjük szépen! Köszönjük. Schulz Gábornak, az ember, aki nem csak tanítja, hanem tudja is a jelek szerint, amiről tanfolyamokat szervez. Köszönjük szépen! Folytatása következik. Nem mondom azt, hogy nem fogunk keresni legközelebb is. Köszönjük szépen!
Szia, szép napot!
Szép napot!
Sziasztok! Hello!
Schulz Gáborral, a Make It Count alapítójával beszélgettünk a jelenleg zajló kriptopiaci megőrülésről.